A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Barabás T. Jánossal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójával, és I.S. Gergellyel, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársával, és a témánk továbbra is a romániai belpolitikai helyzet, a magyar-román viszony, illetve a székelyföldi autonómia törekvése. Most, hogyha Romániától, Erdélytől, Székelyföldre egy kicsit elvonatkoztatunk, azért talán arról is érdemes beszélni, hogy az autonómia törekvéseknek 2018 elején milyen realitásuk, vagy milyen esélyük lehet? Ugye azért itt volt például a skót példa, itt volt Katalónia példája, és szakértők, külpolitikai elemzők azt írják, vagy azt mondják, hogy egyfajta nemzetállami reneszánsz, vagy legalábbis egy nemzetállami trend erősödése figyelhető meg az Európai Unióban, ez van kibontakozóban, már pedig ez nem kedvez feltétlenül az autonómia törekvéseknek. Hogyan látják ezt egy kicsit talán ilyen elméleti szinten? Barabás T. János.
Nem hiszem, hogy általánosítani lehetne, mi történik az Európai Unióban. Alapvetően azzal kéne kezdjük, hogy tudtam, hogy legalább 30 típusú autonómia létezik az Európai Unióban, elkezdve a területitől, a kulturálisig, a falu közösségek szövetségétől átmenő. Például van Norvégiában a lapoknak olyan autonómiája, amelynek sem kulturális, sem területi, sem önkormányzati jellege nincsen, egyszerűen, mert hogy ők vándornép, egyszerűen tanácsokat adnak a kormánynak, hogy mit tegyenek lapügyekben. Rengetegféle autonómia létezik, néknek megvan a sajátossága, az oka, de van egy nagyon fontos dolog, ami időszerűvé teszi a mindenféle autonómia virágzását az Európai Unióban, mégpedig az, hogy az unió alapelve a szubszidiaritás, ami azt jelenti, hogy ha egy ügyet meg lehet oldani helyi szinten, azt a központ le kell építse helyi szintre. Tehát, hogyha egy területfejlesztést, vagy oktatást, vagy akár egészségügyi problémát egy megye, vagy egy járás meg tud oldani, mert van rá kapacitása, adminisztratív, vagy bármilyen más kapacitása, azt a fővárosból le kell építeni, delegálni kell a hatalmat a helyi szintre, hogy ezt megtegyék. Ez egy alapelve az uniónak, ez természetesen a hatékonyság jegyében van. És a központi hatalom leépítése az egy tudás alapú gazdaságban alapvető dolog. Tehát egy minisztérium már nem képes modernizálni egy társadalmat, ott nagyon sok játékos, nagyon sok résztvevős modernizációs folyamatok zajlanak most. Tehát maga a gazdasági folyamatok, az új ipari információs technológia forradalom, a digitális világ eljövetele, és azt feltételező, hogy leépítsék a központi hatalmat, és kisebb játékosoknak a szerepe nőjön az ügyek intézésében. Ez a háttere az Európai Unióban az autonómiák virágzásának. Annyira más körülmények között jelennek meg ezek. Skóciában például az északi tengeri kőolaj jövedelme ad egy lehetséges segítséget az ottani autonómia törekvéseknek, és hát ők nemzetként tekintenek magukra, bár már igen kevesen beszélik a skót nyelvet, de hát hagyományosan ők egy európai nemzet. Míg például az Észtországban lévő oroszokról nem lehetne azt mondani, hogy ők hagyományos nemzet és autonómia, bármi autonómia hagyományokkal rendelkező közösség. Tehát nagyon eltérő viszonyok vannak. A romániai kisebbség egy őshonos európai közösség. Megvannak a nagyon erős sajátságai, éppen ezért az RMDS nem etnikai alapú területi autonómiáról beszél elsősorban, hanem kulturális jellegű területi önkormányzat szerűségről, ami azt jelenti, hogy nem etnikai alapon képzelnek el ők egy autonómiát, lehetnek ott más nyelven beszélők, de viszont az egy zárt földrajzi egység, aminek megvan a sajátos gazdasága, ugye, a krumpli, az állattartás, megvan a hagyományos mentalitása, és inkább ezt szeretnék ők védeni, mert ez inkább elfogadható az Európai Unióban és Bukarestben is, mint valami etnikai alapon való szerveződést.
És Gergely?
Hát igen, én meg onnan közelítenék, hogy Európa történelmét, hogyha nem megyünk most nagyon vissza, de azért az látszik, hogy mindegyik, szinte mindegyik tagállamban léteznek valamiféle nemzeti kisebbség. Különbözőképpen hívják magukat. A katalánok azt mondják, hogy ők egy nép, mint a baszkok is, tehát ők nem azt mondják, hogy kisebbség. De valamiféleképpen ezeket a kérdéseket, többség, kisebbség együttélése, ezt 1945 után az új világrendben valamiféleképpen rendezték. Valahol autonómiát adtak, Spanyolországban, vagy Olaszországban, van, ahol például Finnországban van Alan-szigetén külön autonómia, és van még a svéd nyelvűeknek kulturális autonómia is Finnországon belül. Tehát valamiféle megoldások születtek. Kelet-Európában ugye a Szovjetunió miatt semmi ilyesmiről nem lehetett szó. És akkor, amikor ezek az államok függetlenné váltak, és aztán az euróatlanti integráció majd elvezetett oda, hogy csatlakoztak az EU-hoz, akkor azt gondolták, hogy ezeket a példákat ők is majd átvehetik, legalábbis a kisebbségek ugye ezt gondolták, miközben a többség az továbbra is az asszimilációban érdekelt. Sajnos ezt látjuk, hogy ők tulajdonképpen az állambiztonság elleni fenyegetésként értelmezik ezt az egész kérdést, és itt, ha már szóba került ugye a balti államokban levő oroszok, akiknek állampolgárságuk sincs, hiszen azt mondta a lett vagy a litván kormány, hogy őket ugye betelepítették előbb a cári időkben, majd a Szovjetunió során, és ők nem őshonos kisebbség, és semmilyen nem úgy kisebbségi jogokat, állampolgárságot nem adtak, hogyha nem ismerik tökéletesen az ország nyelvét. Vagy például ott van Bulgária, ahol nem lehet etnikai pártot alapítani, és a török kisebbségi párt az liberális párt néven fut. Vagy ott van Görögország, ahol rendkívül súlyos kisebbségi problémák vannak. Vagy például Franciaországban nem ismerik el a kisebbségeket. Tehát rendkívül szerteágazó ez a kérdés, és mindegy, hogy autonómiának nevezzük, speciális önkormányzati státusnak, nagyon sokféleképpen el lehet ezt nevezni, de többség és kisebbség közötti együttélésről beszélünk, és hogyha ránézünk a Nyugat-Balkán etnikai térképére, akkor megértjük, hogy miért lesz ez nagyon-nagyon fontos az elkövetkező időszakban, mert ameddig ezt a kérdést nem fogják rendezni, addig az Európai Unióban ezek a problémák be fognak jönni. Így vagy úgy.
A magyar kormánynak egyébként milyen vagy mekkora mozgástere lehet például a székely autonóm törekvések tekintetében, és egyáltalán a magyar-román viszonyt ez miként befolyásolhatja? Barabás Tényes.
Hát, említettük a Nyugat-Balkánt, a Kelet-Európát, a Donbasszi krízist. Hát, Washington és Brüsszel szempontjából Romániában igen csak jó dolgok van a kisebbségnek ahhoz képest, hogy mi történt Boszniában, vagy Koszovóban, vagy a befagyott konfliktusok területein. Ezért nem is tűnik fel nyugaton az, hogy lenne bármilyen komolyabb probléma Romániában a kisebbségi ügyekben, mert viszonyítják Boszniához, Donbasszhoz például. Itt szeretnék azért kitérni egy nagyon fontos dologra, hogy bármilyen autonómia ügyben erőrelépés, ha volt Európában, az mindig a anyaország és a fogadóország tárgyalásai révén valósult meg. Ezek a tárgyalásokkal részt vettek az érintett kisebbségek is. Gondolok például most arra, hogy az 50-es években Németország és Dániának sikerült autonómiákat, ügyeket rendezni a kisebbségi ügyekben, a határon, Schleswig-Holsteinban élnek északon németek, délen dánok is, vagy Dél-Tirol ügyét, amit egy osztrák-német kormányközi megállapodás révén tudott rendezni autonómia ügyeket. Tehát mindenképpen két kormány ügye ez elsősorban, ugye meghallgatják a kisebbségeket is. Ami Magyarország mozgásterét illeti, nagyon szűk. A térségben az autonómiát Washington biztonsági provokációnak tekinti, a balkáni történelem miatt, illetve Románia rendkívül fontos biztonságpolitikai tényező a térségben Washington számára, le van kötelezve Washington-Bukarest irányába. És az, hogy a román álláspont miért ilyen sarkos, volna rá egy rövid eszmefuttatásom. Romániában a pártok és a politika még mindig regionális színezetű. Ugye 1880-ban létrejött a független Románia, 1918-ban Nagy-Románia. De Romániában Erdély mindig másképp szavaz, mint Montenegro vagy Moldova, és Bukarest is mindig másképp szavaz, mint az ország többi része. Általában Dél-Romániában és Moldovában a baloldali szociáldemokrata párt szokott győzni, más területeken viszont sokkal színesebb a képlet. Tehát a pártok inkább regionális érdekeket képviselnek, és ez jelentkezik a hatalmi struktúrájukban is. Itt például a most kormányon lévő szociáldemokrata párton belül egy dél-romániai érdekcsoport van hatalmon, a Liviu Dragnea pártelnöknek az érdekcsoportja. Ennek megfelelően a fejlesztési pénzek is tényleg Dél-Romániában kötnek ki. Mondjak egy példát, Teleormán megye Dél-Romániában, ahonnan Liviu Dragnea pártelnök származik. Az elmúlt 10 évben, román újság szerint, több mint 1 milliárd euró infrastruktúra támogatást kapott, tehát útépítésre, hídépítésre, míg mondjuk Kovászna megyében ez inkább 50 millió dollár volt, tehát 20-szor kevesebb. Azt, hogy a Romániában a pártok inkább regionális érdekeket képviselnek, nincs olyan román párt, amely össznemzeti, Ösztrománia szinten tudna gondolkodni és érdeket képviselni. Ez egy eredménye a román történelemnek. Lehetne olyan képződmények, amelyek politikai képződmények, amelyek Ösztrománia szinten tudtak projekteket végigvezetni, az ugye a gyászos emlékű fasiszta legionárius mozgalomnak a Vasgárda pártja, illetve hát a második világháború után a román kommunista párt. Most azt is tudjuk, hogy 1989-ben a hatalom átmentés történt Romániában. A párt, a hadsereg és a titkosszolgálat egyes csoportai átmentették a hatalmukat 1990 utána. Így természetszerűleg megmaradtak ezek a...
Tehát van egyfajta összefonódása a gazdasági, politikai elit és a titkosszolgálatok között a továbbra
csúcson,
is
Romániában? A csúcson ugyanaz az egy elit van Romániában, tehát mondjuk egy példát, a leggazdagabb 10 román üzletember közül 7 volt titkosszolgálat tiszt, vagy akár valószínűleg most is titkosszolgálatnak dolgoznak, illetve a román kormányban az államtitkári karnak több mint egyharmada titkosszolgálati akadémiát végzett. Itt most arról beszélek, hogy ez a Ösztromániáról való gondolkodás nem a pártokban jelenik meg Romániában, hanem ugye a fasiszta mozgalomban, a kommunista pártban, illetve a kommunista hatalomátmentés miatt most a titkosszolgálatokban van jelen. Ezért a román titkosszolgálatok úgy gondolják, hogy ők a garantőrei, a letéteményesei Románia egységének is, és biztonságának, rendkívül aktívak politikai területen is, és ennek megfelelően a fő ellenség számukra a magyarok.
Nézzük azért mindezt egy kicsit a mostani kormányfőváltás, vagy kormányfő csere tükrében, vagy ezzel összefüggésben, ugye ezt már elmondtuk, hogy lemondott Ihai Tudose miniszterelnök, és már meg is van a szociálliberális koalíció új kormányfő jelöltje, Viarocha Dancsa, EP képviselő. Ha megválasztják, akkor, ha jól tudom, akkor ő lehet Románia első női miniszterelnöke. És az is elhangzott már, hogy ez a lemondás, vagy ez a kormányfőcsere egyáltalán nem áll összefüggésben a székely autonómiára vonatkozó kijelentéssel, vagy kitételekkel. Mi van egyébként voltak éppen a háttérben, hiszen Tudose egy év alatt a második kormányfő, aki távozni kényszerül a posztjáról. Milyen ellentétek, vagy milyen frontok alakultak ki a román politikai vezetésben, a kormányon belül, vagy egyáltalán a szociáldemokrata párton belül? Ilyes Gergely.
Inkább azt mondanám, hogy a szociáldemokrata párton belül vannak ezek a konfliktusok, de mivel ők vezetik az országot, ezért az állami intézményeket használják arra, hogy ezeket a csatákat megvívják. Nagyon fontos a Liviu Dragnea pártelnök személye. Ugye ő vezette a pártot 2016 végén is, amikor magasan megnyerték a parlamenti választásokat. Így van, nem lehetett miniszterelnök, sőt kormánytag sem lehet, mert van egy ilyen törvény Romániában, ami tiltja azt, hogy egy jogerősen elítélt személy kormánytag legyen, ő pedig bizony választási csalás miatt jogerősen elítélt, és még 2 bírósági eljárás folyik ellene jelenleg is, amelyikben, hogyha valamelyikben ugye elmarasztal ítélet születik, akkor automatikusan börtönbe megy, mert ugye közben megvan egy felfüggesztett. Szóval emiatt ez, hogyha így elmondtam, és akkor, hogyha a kedves hallgatók végig gondolják, akkor már is egyértelmű, hogy miért akarják őt párton belülről leváltani, vagy legalábbis készülődnek az utódjaként, hiszen bármikor előfordulhat az, hogy például egy harmadik ügyben elkezdik vizsgálni, de már is kérik az előzetes letartóztatását, mint ahogy most jelenleg befagyasztották a bankszámláit. Tehát 2 hónapja úgy él a román kormánypárt elnöke, hogy be vannak fagyasztva a bankszámlái, és az összes ingósága zár alatt van. Teljesen elképzelhetetlen helyzet. Tehát emiatt megindult már tulajdonképpen egy éve a párton belülről egy ilyen mozgás, hogy akkor mikor és hogyan lehetne őt elmozdítani. Na most nyilvánvalóan először erre az akkori miniszterelnököt, Grindeanut használták, akkor még egy sokkal kevésbé látható csoport próbálta ezt. Most pedig a Mihály Tudose esetében már egy sokkal szélesebb kör, tehát most már például a párt második ember, az ügyvezető elnök is Tudose mellett állt. Erős megyei vezetők álltak szintén Tudose mögött, tehát most azt lehetett várni, hogy akár meg is inoghat a Dragnea szerepe. Ehhez képest ugye hétfő este volt ez a bizonyos vezetőségi ülés, és ehhez képest teljesen sima győzelmet aratott Dragnea, és Tudose be is nyújtotta a lemondását. Ez már a második kísérlet volt a Dragnea elmozdítására, de hát az alaphelyzet nem változott, továbbra is ingatag a helyzete, és nekem meggyőződésem, hogy ezek a mozgások nem állnak le, és továbbra is párton belül az lesz a cél, hogy valamiféleképpen a
párt... Most még azért elég erős a pozíciója a jelek szerint, hogyha mégiscsak ő tudta mozgatni.
Így van. Egyébként előtte néhány napon keresztül végigjárta a dél-román és a moldvai szervezeteket, és valamit ígért az ottani vezetőknek, hogy a szavazatuk az így alakuljon, ahogy végül alakult. És még egy nagyon fontos dolog, hogy 2019 végén elnökválasztások lesznek Romániában. Ugye Klaus Johannis egy ellenzéki, tehát a szociáldemokratákhoz képest ellenzéki elnök, és valószínűleg újra szeretne indulni. Neki ez a helyzet tökéletesen megfelel. Semmilyen értékelhető baloldali alternatíva ránézve nem nő ki. A szociáldemokrata kormányzás az ilyen állandó ketrecharcnak tűnik. A gazdasági intézkedések azok teljesen, hogy mondjam, kaotikusak. Tehát ez a Johannis érdekeit tökéletesen szolgálja, és szerintem ezért is nevezte ki elsőblikre ezt a bizonyos hölgyet.
Úgymond a pakliban az egyáltalán nem volt benne, hogy esetleg erőhozott választásokat írnak ki, mert az ellenzéki pártok közül többen is ezt szorgalmazták.
Igen, de ez mese, mert előrehozott választások Romániában nagyon nehézkesen lehet kierőszakolni, és ennek az előfeltétele lenne az, hogy a parlament második esetben is elutasítson egy miniszterelnök jelöltet, tehát tulajdonképpen a saját mandátumuk megszűnéséről szavaznának a honatják, és egy évvel a választások után ezt ők nem fogják.
Igen, a mostani leosztás szerint pedig, hogyha a mostani a 2016 decemberi választások mandátum kiosztását veszük figyelembe, akkor ott a szociáldemokraták nélkül nem nagyon lehet kormányt alakítani.
Így van, változatlan a kormánytöbbség.
Barabás János.
Igen, maga a Nemzeti Liberális Párt, ami a fő ellenzéki párt, az elmúlt évben gyengén szerepelt a felmérésekben, keresi a hangját, a szociáldemokrata kormánypárt és szövetségese a liberáldemokrata párt gyakorlatilag egy olyan gazdaságpolitikát valósít meg, amivel kivette a szelet az ellenzék vitorláiból, hát egy ilyen baloldali, jobboldali, hibrid gazdaságpolitika van Romániában. Úgyhogy a ellenzék nem kockáztat meg.
Ja, bocsássa meg, de azért ez a hibrid gazdaságpolitika elég jól működik, hiszen hát az Európai Unióban talán a legnagyobb GDP növekedést produkálta tavaly Románia. Igaz, hogy minden elemző felhívja a figyelmet, hogy a másik oldalon viszont az államháztartási hiány és az államadóság az elég magas, tehát a növekedési mutatók, meg az ipari termelés mutatói azok nagyon jók, és ha jól láttam, akkor az idei évre is a költségvetésben hát ilyen jó 5% feletti növekedés, vagy GDP növekedés előrejelzés szerepel. Mondjuk ezek nem rossz számok.
A The Economist brit lap szerint valóban tavaly 5% körül volt a román GDP növekedés, de ebből 3-4% a vásárlóerő növekedése miatt történt. Uh-huh. Tehát nem a gazdaság hatékonysága nő, vagy az export, hanem a vásárlóerő fogyasztás, ami hosszú távon nem fenntartható gazdasági fejlődés. Az idén Romániának már inkább csak 3% körüli növekedése lesz. De visszatérve a román belpolitikára, Gergely beszélt arról, hogy a hatalom megtartása érdekében Dragnea szocialista pártelnök bővíti a döntéshozóknak a körét. Tehát most már a moldovai, erdélyi, más vidékekről való megyei pártvezetőség, üzletemberi köröknek is nagyobb beleszólása van a történésekben, nem csak a Drágnán körül dél-romániai érdekcsoportnak. És ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti, hogy a hó végén ugye megalakul a Dăncilă kormány, de még több hullámban kormányátalakításra számíthatunk, miniszterek, államtitkárok cseréjére, mert a vidéki pártelit igyekszünk meg betenni embereit a kormányba, a miniszteri, államtitkári pozíciókba. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező hosszú hónapokban még bizonytalan lesz a kormányzás. Dăncilă asszony inkább csak a napi politika ügyekre tud koncentrálni, és a alapvető dolgokat tudja menedzselni a kormányban.
Mennyire lehet vajon önálló itt, ugye, hogy szó volt az imént a szociáldemokrata párton belüli hatalmi viszonyokról. Mennyire lehet ő egyáltalán önálló, vagy mennyire lesz Liviu Dragnea elnök bábja?
Nem hiszem, hogy itt önállóságról lenne szó. Van egy pártprogramjuk, ami meg kell valósítani. Ebben a leendő miniszterelnöket erőteljesen fogja támogatni a belügyminiszter, illetve a gazdasági vidékfejlesztési miniszter, akinek komoly forrásaik vannak. Tehát vannak esélyek arra, hogy valamilyen sikert elérjenek az elkövetkező 2,5 évben, amíg kormányon vannak. A báb szó az talán fölösleges is erről beszélni, hiszen a leendő miniszterelnök asszonyt a pártelnök nyitotta be a karrierjét, ő vette magához, mint megyei pártelnököt, az ő javaslatára került Európarlamenternek a leendő miniszterelnök asszony, úgyhogy ez egy nagyon szoros szövetség, nem is arról van szó, hogy bábok, hanem egy közös hajóban lévő, közös csónakban nevező szoros szövetség. Beszéltem arról, hogy a román belpolitikában lesz egy bizonytalansági tényező a kormányon belüli hatalmi átrendeződés miatt. A vidéki klientúra igyekszik meg betenni az embereit. Ez azt jelenti számunkra fontos fejleményként, hogy erősödik a köztársasági elnök szerepe a külpolitikában és a Magyarországgal való kapcsolatokban. Lévén, hogy a kormány nehezebben fog komolyabb döntéseket hozni a külpolitikában. Romániában egyébként a köztársasági elnöknek fontos szerepe van a külpolitikai alakításában. Elnökli a nemzetbiztonsági tanácsot, az elnöki hivatal írja meg a külpolitikai stratégiát, egy 4-5 éves stratégiát, amihez igazodniuk kell a kormányoknak. Az elnöki hivatalban vannak képviselve a titkos szolgálatok is, akik rendkívül komoly befolyásuk van a történésekre. És ha erre gondolunk, hogy akkor Johannes Klaus államfőnek nő a befolyása a külpolitikában, mit jelent ez számunkra? Klaus Johannes az elmúlt évben több alkalommal kijelentette, hogy nem tartja reálisnak, idézem, nem tartja reálisnak a szorosabb együttműködést a visegrádi csoporttal, Romániának más érdekei vannak. Azt jelenti számomra, és egyéb megnyilvánulásaiból is arra következtetek, hogy nem várhatunk arra, hogy előlépést legyen a kétoldalú politikai kapcsolatokban az elkövetkező egy évben, legalábbis az elnökválasztásokig, ami jövő év végén lesz Romániában. De viszont a politikai párbeszéd hangja mindenképpen nyugodtabb lesz a román és a magyar fél között. Egyszerűen azért, mert Dăncilă miniszterelnök asszonynak nem lesz érdeke antagonizálni az RMDS-t, hiszen a kormány számít az RMDS támogatására a törvényhozásban. Nem akarják elidegeníteni az RMDS-t, nincs érdekükben éles magyarellenes kijelentéseket tenni az elkövetkező.
Mint egy rövid zárszóként, akkor még Illyes Gergelyhez fordulok. Mi várható az új kormányfőtől, vagy hát most még ugye kormányfőjelöltől, Dăncilă asszonytól?
Hát az várható, amit Draghi akar. Tehát ő eddig, az eddigi két miniszterelnök, Grindeanu és Tudose nem volt egyértelműen a Draghi embere. Tehát azért mégiscsak egy más megyéből jöttek, volt nekik is egy támogatói bázisuk, és egyébként eléggé marginálisak voltak a párton belül. A mostani döntésre azt mondja, hogy teljes mértékben Draghi-nak az alárendeltje volt eddig is, és azt gondolom, hogy ezután is. Szerintem Draghi most már nem bízott semmit a véletlenre. Tehát egy olyan miniszterelnököt nevezett ki, vagy ajánlott, akivel kizárt az, hogy neki megromoljon a viszonya, és azóta elhangzott dolgokból én arra következtetek, hogy a legnagyobb, legfontosabb kérdés, ami a szociáldemokratáknak a legfontosabb, az igazságügyi törvényeknek a módosítása. Egy évvel ezelőtt is már ugye tüntetések voltak emiatt, azóta ezeket a törvénytervezeteket veszik a parlamentben. Én arra számítok, hogy most frontálisan át fogják őket vinni, tehát nem törődve a nemzetközi ellenszéllel, nem törődve a tüntetésekkel. Most én azt gondolom, hogy egy ilyen miniszterelnökkel, aki teljesen a pártelnök utasításait követi, most megpróbálják áterőszakolni ezeket a törvényeket vagy a parlamenten, vagy kormányhatározattal, és nem fogja őket zavarni, hogy esetleg Brüsszelből vagy Washingtonból milyen üzenetek érkeznek.
Barabásti János.
Zárszaként annyit mondanék, hogy igen, Gergely, egyetértek, a felszínen és a tévében ezt fogjuk látni, az igazságügyi témákkal lesznek a középpontban a parlamentben. A háttérben viszont beindult egy éles küzdelem a titkosszolgálatok feletti befolyás elnyeréséért, az elnöki hivatal és a kormány között lesz. Draghi a parlamentet és a miniszterelnököt fogja használni erre. Ugye voltak már kijelentések, a Draghi pártelnök nehezményezte egyes titkosszolgálatok működését, a kormány ellenességét úgymond. És a másik dolog, amire számíthatunk, az, hogy a fejlesztési pénzek valamennyivel arányosabban lesznek elosztva országszerte, ez még nem jelenti azt, hogy hatékonyan lesznek elköltve.
Az elmúlt órában Barabásti János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója és I.S. Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítését Szatmári Katalin felelős szerkesztő segítette. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük.